végignézzük az elmúlt egy évet, amióta háborúban számos szankciócsomag született meg ez időközben, ezek igencsak technikai dokumentumok, nagyon bonyolult gazdasági, kereskedelmi eszközök bevetése szükséges ahhoz, hogy valóban követhessük azt, hogy egyáltalán be vannak tartva ezek a szankciók, illetve akkor, amikor a szankcióknak az elkerülése történik, a szankciócsomagoknak a kijátszása, az új szabályoknak a be nem tartása, akkor hogyan tud fellépni az Európai Unió, és milyen eszközei vannak annak érdekében, hogy betartassa a szankciókat. És nyilvánvaló, hogy a gazdasági szankcióknak, vagy fogalmazunk így, a szankció közül a gazdasági szankcióknak a célja az, hogy meggyengítsék az orosz gazdaságot, és egyáltalán az orosz költségvetésnek a képességét, hogy finanszírozza a háborút, viszont a technikai szankcióknak, például a kettős felhasználású termékek esetében azok, amelyeket úgy civil, mint hadügyi felhasználásra lehet használni, az elkerülésnek az eszközei, vagy az elkerülésnek a mechanizmusai kialakultak lassan az elmúlt egy év alatt. Ez úgy történik, hogy olyan szerződések kötetnek, amelyeknek látszólag valamelyik harmadik országa, vagy egy harmadik országban levő cég a kedvezményezett, de a végső desztináció, a végső kedvezményezett végül valahol az orosz hadiparnak valamelyik cége, vagy pedig úgy, hogy olyan szerződések kötetnek, amelyek egy harmadik országról szólnak, de a tranzit útvonalon megjelenik Oroszország, és végül azok a termékek nem jutnak el a harmadik országba, hanem Oroszországban landolnak, és szintén segítik, támogatják az orosz hadipat. Tehát ezek elkerülésére az Európai Uniónak több eszköz áll rendelkezésére, erről szól a levél tulajdonképpen, és teljesen indokolt, teljesen jogos. Olyan eszközöket lehet bevetni, mint például a kereskedelmi védelmi eszközök, akkor, hogyha bizonyított a szankció elkerülésének a ténye, vagy pedig olyan eszközöket, mint a hangsúlyosabb, jobb együttműködés a vám hatóságok, a gazdasági ellenőrzési hatóságok, a verseny hatóságok között. Nyilván, hogy belső egységes piac van az Európai Unióban, de azt is tudjuk, hogy ez a piac sokszor töredezett, és legtöbbképpen az információ áramoltatás, vagy a szabályok egységes betartása területén töredezett az egységes piac. Nem beszélve arról, ami most már hosszú-hosszú évek óta előjön, hogy a titkos szolgálatoknak a hatékonyabb együttműködése nagyon fontos lenne olyan helyzetben, vagy olyan körülmények között, amelyekben itt vagyunk jelen pillanatban, amikor egy háború zajlik az Európai Unió határainál.
Tizedik szankciócsomagról is beszélhetünk. Ez a tizedik szankciócsomag milyen területre terjed ki elsősorban, illetve hogyan érint minket? Ugye itt Romániára gondolok elsősorban.
Az exportkorlátozásokról szól a tizedik szankciócsomag. Azt tudjuk, ugye a szankciók mindig azt is ütik, vagy azt is hátrányba helyezik, akit szankcionálunk, de nyilván, hogy ára van a szankcióknak, és ezt látjuk sajnos nagyon élesen nap, mint hogy ára van a szankcióknak azok számára is, akik szankcionálnak, akik büntetnek, tehát ilyen esetben az Európai Unió is megfizeti az árat az Oroszország ellen bevetett szankcióknak. Egyre bonyolultabbak a szankciók, ahogy a csomagok haladtak az elmúlt év során. Most például a tizedik csomag több dolgot tartalmaz, az egyik az exportkorlátozásokra tér ki, és pedig egész pontosan a kettős felhasználású termékek és technológiák exportkorlátozására, tehát ezek azok, amelyeket hadi célokra is fel lehet használni. A második terület az a drónoknak a állítása, és itt most először jelenik meg egy olyan ország, amely eddig nem volt a listán, és pedig Irán. Iráni szervezetek szállítanak katonai drónokat az orosz hadsereg számára, illetve egy harmadik terület, amely nem újdonság, propaganda, a háborút támogató, az álhíreket terjesztő, vagy egyáltalán az orosz országi perspektívát terjesztő média közvélemény befolyásoló entitások ellen szól, tehát föl kell lépni sokkal hatékonyabban.
Ugye a szakemberek egyre inkább arról beszélnek, hogy ez egy elhúzódó háború lesz. Most már ennek értelmezésében hány ilyen szankciócsomagot bír el még az Európai Unió?
Sajnos a legújabb tényekkel, vagy pedig legalábbis kijelentésekkel alátámaszható forgatókönyv, az arról szól, hogy itt egy újabb hosszantartó, de hidegháború befagyasztott konfliktus tud kialakulni. A helyzet megoldásától távol vagyunk, hiszen a felek tárgyalási lehetőségei azok nagyon csekélyek jelen pillanatban. Tudjuk, mi az álláspont, az Európai Unió álláspontja az, amely az ukrajnai álláspontot támogatja, azt a 10 pontos tervet, amelyet Zelenszky elnök már tavaly ősszel, vagy az ősz végén, a tél elején bemutatott, és amelyben tulajdonképpen Ukrajna területi integritása szerepel legfontosabb elemként. Én mindig Brüsszelben a kollégáknak azt mondom el, hogy meg kell azt értsék, hogy egészen másképpen csapódik le a háború Ukrajnában, akkor, hogyha Brüsszelből, vagyis Kijevtől majdnem 3000 kilométerre, 2500 kilométerre nézünk a háborúra, és másképpen csapódik le az, hogyha éppen Nagybányán vagyok, vagy Marosvásárhelyen, csak pár száz kilométerre a konfliktus határától. Azt is jelenti, hogy akkor, amikor a jövőbeli szankciókra gondolunk, az én véleményem szerint tárgyilagosnak kellene lenni, és elsősorban a jelenlegi, most létező szankciókra kellene gondolni, két szempontból. Az egyik szempont a létező szankcióknak az alkalmazása, hiszen addig, amíg engedjük azt, hogy a jelenleg létező és érvényben levő szankciókat ki lehessen játszani, el lehessen kerülni, és ez történik jelen pillanatban bizonyos mértékben. A másik szempont pedig az, hogy aki megfizeti a szankcióknak az árat, tehát a szankcionáló, a büntető entitások részéről, a szankciók árat nem szabad, hogy az állampolgárok, a lakosság fizesse meg. Mindenki, aki a szankciók árát hátrányosan érzékeli, kapjon olyan támogatást, vagy olyan kompenzációt, amely semlegesíti ezt az árat.